Kedves testvérek, nem tudom, hogy van-e nálunk énekeskönyv. Csütörtökön is ki van írva a 393. dicséret, mert tegnap is azt énekeltük, és gondoltam, hogy a mai esti alkalomra is nagyon illik ez a dicséret két verse. Ha az első vers nagyon nem megy, akkor a másodikba nem kezdünk bele, de ha belekezdek, akkor tessenek énekelni. Ha az első jó megy, akkor mind a kettőt elénekeljük, jó? Hogyha nem, akkor nem kezdünk bele. Tehát ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön.
Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör, nem lesz ez így örökkön. Bízzál ügyed az isteni, népét ő el nem ejteni, ő áll majd bosszút érted, ő áll itt Gedeont melléd, általa harcodban megvéd, szent igéjét és téged. Él az Úr áll ígérete, ördög s világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk. Félünk az Úr mi hővele, végtelen az ő ereje, győzelmet kell aratnunk. Krisztusunk segéllyel nehogy, párt fogunk végig te maradj, oltalmaz neved által, hogy mint hűnyájat te neked. Zenkhessünk dicséreteket, végboldog háladással.
Kedves testvérek, mivel a ma esti előadásnak az a címe, hogy a terv és a tervek, nagyon könnyű dolgom van, mert itt van előttem a számítógépen, de a többit nem tudom előhívni, ami még rajta van, úgyhogy a Bibliához fogok nyúlni, és amikor ezt a címet olvastam én is, akkor eszembe jutott egy Zsoltár vers, amit olvashatunk a Zsoltárok könyve 40. fejezetében, és ezt szeretném a testvéreknek bevezetésül elolvasni. Így hangzik ez a Zsoltár vers, amelyben a Zsoltár író hálát ad, és további segélyért könyörög az ellenség ellen. Ez a Zsoltár cím felirata, hogy hálaadás és további segélyért könyörgés az ellenség ellen. Ennek a Zsoltárnak a 6. versében így van megírva az ige: sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. A Zsoltár író megismerte Istennek a tervét. Tudjuk, hogy Istennek van egy csodálatos terve. A világ teremtetése előtt ez a terv megvolt, és én a KT-soknak úgy szoktam elmondani, hogy gyerekek, minden forgatókönyv szerint halad a vég felé. Tehát ez nekünk mindenképpen egy nagy bizonyosság, másodszor pedig egy nagy biztatás. Tudnélik, ha ebben nem vagyunk egészen biztosak, hogyha nem vagyunk ebben szilárdan meggyőződve, hogy Istennek van egy terve, amelyet ő megalkotott, és amelyet véghez fog vinni, amelyet ember nem befolyásolhat, Az eseményeket nem késleltetheti és nem siettetheti, mert ez úgy fog végbe menni, ahogy el van rendelve. És tudjuk, hogy mi lesz ennek a tervnek a vége, amikor Jézus Krisztus visszajön az ég felhőiben, és most, hogy adventre készülünk, ezt is meg kell említeni, hogy minden szem meglátja őt, még akik által szegezték is. Az a jó, hogy Isten ezt a tervet az igében felfedi előttünk. Meg lehet ismerni, hogy mi az ő terve, vagy inkább mi úgy szoktuk használni, hogy mi az ő akarata. Ezt a Bibliában felfedi nekünk, hiszen tudjuk, hogy sokszor és sokféleképpen szólott a proféták által, az utolsó időben pedig szólott nekünk az ő fia által. Nagyon szeretem azt az igét, amikor Jézus Krisztus azt mondja, tudnilik, sokan vannak, akik arra gondolnak és azt hirdetik, hogy Jézus valamit titkon mondott, valamilyen titkos kijelentés, egy-egy látomásban még tudjuk, hogy azóta is, sokan gondolják azt, hogy valamilyen titkos látomást látott valaki, vagy titkos dolgokat mondott neki egy megjelent személy. Jézus Krisztus pedig elmondja az igében, hogy én nyilván szólottam, és titkon nem mondtam semmit. Nekem mindig csodálatos az, hogy Istennek az akarata és terve ki van jelentve. Persze tudjuk, hogy akinek van füle, az hallja, és aki pedig nem akarja, mondja az ószövetségi proféta, az nem hallja és nem érti az Istennek a tervét. A zsoltáríró megértette, és amikor megértette az Isten tervét, akkor belegyönyörködött és belecsodálkozott. Mert ebbe a tervbe és ebbe az akaratba csak bele lehet csodálkozni, és ebbe az akaratba és tervbe csak gyönyörködni lehet. Azt mondja a zsoltáríró, hogy sok csodás tervet vittél véghez érettünk. Mert a mi Istenünk olyan, hogy amit eltervezett, azt véghez is fogja vinni. Azt véghez is fogja vinni, teljesen mindegy, hogy az ember rugódozik ellene, mint Mózes, vagy Jónás, vagy Jerémiás, akik hivatkoznak erre, arra, amarra, Isten tervének mindenképpen végbe kell menni. És az, ami megváltásunknak is a bizonyossága, hogy amit felőlem Isten eltervezett, azt végbe fogja vinni. És aki elkezdette, az be is végzi, és meg is cselekszi. A zsoltáríró boldogan mondja, hogy sok csodás tervet vittél véghez, mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzád. Az Isten terve és a többi terv között az az egyik különbség, majd erről bizonyára hallunk is, hogy vannak tervek, amelyek ellenünk vannak. A zsoltáríró pedig azt mondja, hogy sok tervet vittél véghez, érettünk. Az Isten terve pedig az emberért van. Nem ellenünk jön az Isten, hanem elénk jön, mellénk lép, és éppen karácsonyra készülve boldogan hirdethetjük, hogy Immanuel, velünk az Isten. Kívánom, hogy ez a terv, Istennek a terve legyen előttünk csodás, és ne csüggedjünk, mert mindig voltak gonosz tervek. Az Ószövetségben is olvasunk ilyenekről, Eszter könyvét hadd említsem, Heródes gyermekgyilkosságát említem, és még a keresztény üldözést és az egyház történelmet egészen az 1980-as évekig, amelyet már én is átéltem, és itt nyilván sokan, amikor az volt a terv, valamikor én ezt hallottam, még nem láttam, hogy 1960-ban vagy 50-valahányban a tévében bejelentették meg a rádióban, hogy 1970-re be fogjuk mutatni az utolsó papot és az utolsó templomot. Mert azt gondolták, hogy 1970-re a szocialista felvilágosodott embernek már nem kell a vallás, nem lesz hiszékeny, és látjuk, hogy a 21. században is soha nem volt ennyire hiszékeny az ember, mint ma, de azt gondolták, hogy az öntudatos, szocialista munkás ember az annak nem kell a templom majd, és nem kell a vallás. Szóval sokféle terv volt, testvérek, és az Isten meghiúsította, mert nekünk olyan Istenünk van, akié minden hatalom, és ami Urunké minden hatalom menjen és földön, és királyokat emel, és királyokat dönt, és hiába terveztek falurombolást, és bármilyen rombolást, hiába zúztak be Bibliákat, sok csodás tervet vittél véghez érettünk. Ezen a mai alkalmon is ne figyeljünk majd csak a rosszra, a negatív dolgokra, mert bizonyára azoknak is el kell hangzani, hiszen a televíziót kinyitjuk, és csak ez árad felénk, aminek a következményeit csak sejtjük, vagy gyanítjuk, de csak a rossz tervek áradnak felénk. Van egy kedves énekünk, én azt imádságban sokszor idézem, gátolt hazánkban áradását, a sok gonoszságnak, fordítsd el eshető romlását nemzetnek, hazának. Hát ezt az éneket most ki kell bővítenünk, és már úgy kellene énekelnünk, hogy fordítsd el eshető romlását országnak, világnak, mert ki kell terjeszteni, nem csak ország határainkon belülre, hanem sokkal inkább kívülre, hogy Isten gátolja áradását, és hadd biztassam a testvéreket, hogy lehet ezért imádkozni. Kell ezért imádkozni és könyörögni, mert azt mondja a Zsoltáríró, hálaadás azért, amit eddig végzett Isten az ő terveiben, és könyörgés az ellenség ellen további segélyért. Hívjuk segítségül az ő nevét, és most imádkozzunk ezért. Urunk Istenünk, szeretnénk hálaadással megköszönni azt, hogy te teremtő és gondviselő Isten vagy. Köszönjük, hogy szemeid az igazakon vannak, és füleid azok kiáltásán. És köszönjük, hogy nem igaz azoknak a hamis tanítóknak a tétele, akik azt tanították és azt tanítják, hogy Isten nem törődik a világgal. Azt gondolják, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Köszönjük, hogy mi a Zsoltárból egészen bizonyosan tudjuk, hogy nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrzője. És Izrael alatt a lelki Izraelt értjük, a te megváltott hívő népedet. Köszönjük, Urunk, hogy őrzöl bennünket, és kimenekedést is megadod, amikor arra szüksége van a te gyermekeidnek. Tudjuk, Urunk, hogy minden javunkra van, és tudjuk, Urunk, hogy semmi jót nem nélkülözünk, és semmi jót nem tartasz vissza tőlünk. Dicsőítünk, hogy bölcs vagy. Ezért rád szeretnék hagyni a mi utunkat. Bocsáss meg, hogyha csüggedünk és aggodalmaskodunk, pedig az ige felszólít és kér bennünket, hogy semmi felől ne aggódjatok. És hagyd nekünk több imádságot, hogy imádságban és könyörgésben hálaadással tárjuk fel előtted a mi kéréseinket. Köszönjük, hogy megtartasz bennünket, és őrzöl hitáltal az üdvösségre. Amen. Hallgassuk meg az előadást testvérek Vicián Miklóstól, és a továbbiakat ő elmondja.
Érdekes ez, mitől kinten leszek más megoldást, elnézést kérek a testvérektől itten. Ez valahogy nem úgy működik, ahogy kellene. Egy kis intermezzó volt. Na, a terv és a tervek, nem titkolom, hogy ami itt a bevezetőben is elhangzott, hogy a hírek tele vannak egy bizonyos tervvel, és hát ez indított el az én gondolkodásomat is. Tulajdonképpen már 2 évvel ezelőtt, amikor a kezembe került egy régi Mérleg című folyóirat, ez a Ecclesia Semper Reformanda fölirattal van alul. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy kerültek hozzám. Ez egy ilyen irodalmi válogatás, egy sorozat. Na most ez 1991-nek az első kötete, és ebben egy Herbert Kemp nevű német újságíró, aki a Die Weltnek volt hosszú ideig újságírója, az Alábecsült fenyegetés címmel írt egy hosszabb tanulmányt, ez van szó szerint lefordítva benne. Ebből egy rövid részt olvasnék föl, mondom, 1991-ben szemlézték, és ez a cikk 1990-ben jelent meg. Így szól az a rövid rész, amit szeretnék felolvasni, hogy bár a muzulmán világból az Európába való bevándorlás különösen Olaszországon, Franciaországon és Spanyolországon át aggasztó módon növekszik, az európai államok nem hoznak intézkedéseket annak meggátolására. A politikai, kulturális problémát a publicisztikában is messze menően elhallgatják. A Német Szövetségi Belügyminisztérium rendelkezésére álló megbízható adatai szerint 1989-ben a harmadik világból összesen több mint 800 ezer menedékjogot kérelmezett és elutasított személy tartózkodott a Német Szövetségi Köztársaságban. A vándorlási hullámnak az az oka, hogy az afroázsiai országokban egyre jobban felborul az egyensúly a népesség növekedés és a gazdasági stagnálás között. Az európai jólét és szociális juttatások mindenekelőtt azokat az embereket vonzák, akiknek a földközi-tenger szemközti partjáról érkezik a melengető fény, és azt minden veszély nélkül el is érhetik. Az ugrásszerűen növekvő bevándorlás fő kiindulási területe Észak-Afrika, Dél-Európában csak úgy, mint a metropoliszokban, Párizsban és Brüsszelben szemlátomást változik a városkép. A helyi lakosság kihívva és szorongatva érzi magát. Erőszakosan válaszol, és ennek során a radikális jobboldali pártok megalakulása még a legártatlanabb kísérletnek számít arra, hogy felébresszék a kormányokat és pártokat multikulturális álmaikból és jövendő terveikből. Feltételezhető, hogy a nagyvonalú bevándorlási és menedékjogi politika liberális pártolói közül alig ha élt valaki azokban az országokban, amelyeknek lakói most hozzánk jönnek, és bizonyára senki azokon a lakótelepeken nem élt, ahol ezek a szigetlakók élnek. Lenne még sok érdekes ebben a cikkben. Ezt azért hoztam elő, hogy számunkra 2015 elején lett ez valóságá, és addig megmondom őszintén, hogy én legalább nem hallottam róla, és valószínűleg tényleg a sajtók megfelelően kerülte a dolgot, hogy ez már 1990-ben egy olyan tény volt, ami már akkor fenyegetően hatott a nyugat-európai társadalmakra, de erről a sajtó tökéletesen hallgatott akkor is és azóta is. Ilyen bevezető után nagyon adódik a lehetőség arra, hogy valami politikai választ keressünk erre, vagy az egészet egy ilyen politikai megközelítésből tárgyaljuk. Én nagyon szeretném azt, hogy azon a nyomvonalon maradjunk, amit itt a bevezetőben Horváth Géza lelkipásztorunktól hallottunk, hogy az ige mérlegére tegyük ezt az egészet, és úgy nézzük ezt az egész folyamatot, hogy mi az, ami ebből a szentírással összevethető, és mi az, ami aszerint helyes, és mi az, ami pedig esetleg avval ellentétben van. Sajnálom, ez nem tudom, hogy nyilván nem megy tovább. Olyan tökéletes mértékben lefagyott, hogy ellenség úgy látszik egész idáig elér a keze. Ja, és akkor onnan lépteted? Na, akkor itt kezdődik a dolog. Jó, akkor technikai szünet volt, elnézést kérek, ez ilyen még nem történt ebben. No, akkor kérném szépen, hogy lépj egy el tovább. Egy kicsit nehézkes lesz így a dolog. Tehát úgy néz ki, hogy a teremtéstől az új teremtésig tart a terv, az üdvterv, ahogy erről elég részletesen hallottunk itt a bevezetőben, és akkor kérném szépen a...
Mehet, hogyha te is ott vagy. Jó. Tehát volt egy terv, ami Istennek az örök terve, ami a teremtéssel indult, és azt mondta, hogy íme minden igen jó, de közben a sátának is van egy terve, az, hogy letérítse Istent erről a tervről, vagy letérítse az embert erről a tervről, és így az első ilyen alkalom volt a bűneset, mehetsz tovább, és mindig Istennek van egy javító terve, tehát, hogy helyreállítsa ezt az egyenest, és menjen az üdvterv tovább, mehetünk, akkor jött az első embergyilkosság, és ebben meg volt a veszélye annak, hogy akkor hát egy vérbosszú lesz, szépen az emberek kiirtják egymást, és megszűnik az Istennek a terve, mehetünk. De akkor Istennek volt egy javító terve, és azt mondta Káinnak, hogy téged pedig senki nem fog bántani, és nem lesz vérbosszú, mehetünk tovább. Akkor hát nagy lépésekbe megyünk, rengeteg mindent lehetne, hogy milyen trükkjei voltak a sátánnak és Istennek, milyen javító tervei voltak. Az aranyborjú, itt a következő kérdés, ugye a Sinai hegynél, az volt, hogy hát jó, hogyha már annyira vallásosak vagytok, akkor legyetek vallásosak, de akkor ne az élő Istenbe higgyetek, hanem csináljunk egy szobrot és azt. És akkor Mózest már a hegyről a kegyelem igéjével küldte le Isten, aztán ott volt egy kis intermezzo a kőtáblák körül, de hát aztán megint fölment a hegyre, és akkor megerősítette Isten ezt az üzenetét, hogy könyörülök, akin könyörülök. Na, itt megint egy nagyot lépünk, a fogság, hogy hát akkor, hogyha van egy választott nép, aki de Isten akarata szerint szeretne élni, akkor hát keverjük össze a népekkel, és szüntessük meg ezt, igen. De hát a fogságból volt a maradéknak egy szabadulás, ugye, és vitte tovább a vonalat, mert hát Jézus Krisztusnak meg kellett születni, mehetünk. És hát akkor elérkeztünk ide, hogy akkor volt egy nagy terve a sátánnak, az, hogy elpusztítja az Úr Jézus Krisztust, az Isten fiát, és ebben befejeződik az egész kérdés.
A keresztel úgy gondolta a sátán, hogy itt már mindennek vége, de hát azt tudjuk, hogy a feltámadás ez teljesen meghiúsította ezt a tervet, de továbbra se nyugodott, és jött Mohamed, ami tulajdonképpen egy tévtanítás. Mohamed az ószövetségi zsidó iratokon, az ószövetségen nevelkedett, Jézus Krisztusról is tudott, és az egészet úgy megkeverte, a maga gondolataival összekeverte, és maradjunk annál a gondolatnál, hogy egy démoni befolyás alatt az egészet úgy összekeverte, és egy olyan tévtanítást hozott belőle létre, ami hát ugye a mai napig egyre terjed. De viszont itt egy kicsit ezt a nyilat előbbre rajzoltam, mint Mohamed, mert tetszett Istennek, hogy már az első zsinatokon lefektesse a Szentírásnak a könyveit, a kánont, a szentírási kánont, meghatározza az apostoli hitvallást, meghatározza az alapvető keresztény tanításokat, hogy mire jönnek ezek a tévtanítások, addigra legyen egy kezünkben lévő igazodási pont, vagy egy dokumentum, amihez igazodhatunk. És akkor megint egy nagyon nagyot ugrunk a középkori Róma. Ez megint csak egy kicsit hasonló volt az aranyborjúhoz, hogy ha már imádjátok, akkor jó, de akkor ne a Szentírásban kijelentett ige szerint, hanem vegyük hozzá a hagyományt, a szenteket, a különböző bálvány, szobrokat és egyebeket, és így zavarjuk össze az emberek fejét. És akkor jött a reformáció, ami éppen tegnap este egy előadásban hallottam, hogy a protestáns, tehát ezt úgy, egyébként tudjuk is, hogy a protestáns eredeti jelentése az, hogy valami mellett hitet tesz, protestál, és ebből az ellenreformáció egy olyan gondolati változást vezetett be, hogy aki tiltakozik. Tehát, hogyha most egy ellenzéki ember tiltakozik, az protestál, pedig nem protestál, nem tiltakozik, hanem na, mindegy, szóval a reformációnál vagyunk. A reformációban Isten igyekezett helyreállítani mindazt, ami elromlott itt a középkorban, és akkor jött egy újabb gondolata a sátánnak, ez pedig a felvilágosodás volt, és a felvilágosodással szemben jöttek az ébredések, és miközben a világ elkezdett menni az istentelen, vagy Isten tagadó úton, közben az ébredésekkel Isten választott népét pedig egyre gyűjti, ahogy a KT 54. kérdés feleletéből, vagy a világ kezdetétől annak végéig minden nép közül gyűjti az Úr Jézus a seregét. Tulajdonképpen rengeteg időt elveszítettünk mostanáig, de itt indulna a téma. A felvilágosodásnál és az ébredések történeténél innen ezt szeretném kifejteni, és méghozzá ezzel, hogy a felvilágosodás az az Isten trónfosztása volt. Ugye Immanuel Kantnak egy idézetét olvasom, de ez az egész szellemiséget kifejezi, hogy a felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból. Merj a magad értelmére támaszkodni. Tehát az, hogy az egész istenhit, vallás, kegyesség, ahogy itt Géza testvérünk említette, hogy már 1970-re már megszűnik az utolsó pap is, meg az utolsó templom is becsuk. Ezt már így vizionálták a felvilágosodás korában is, és ugye Petőfinek egy idézetét, igen, az ott látszik itt egy kicsit kilóg, hogy ez a, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Hogy még Petőfi is úgy gondolta, hogy majd ha a szellem napvilága bevilágít minden fejbe, akkor majd itt lesz a Kánaán. Tehát a felvilágosodás elindult, és itt elsőként az ördögnek egy ilyen rossz tréfája a szabadkőművesség, ami el kell mondani, hogy a szabadkőművességnek semmi köze nem volt ehhez a ateista világképhez és az ilyen világdemokráciához. Ez, amikor Angliába átkerült a gótika az 1200-as vagy a 12. században, akkor azok az építő mesterek, akik a gótikával foglalkoztak, a saját tudásukat, mint titkos tudást őrizték, hogy ők legyenek azok, akik ilyen szép templomokat vagy kastélyokat építeni képesek, és azért, mert ők nem egy helyhez voltak kötve, hanem mindig oda mentek, ahol éppen építkezni kellett, azért nem egy helybeli céhet alkottak, vagy klubot alkottak, hanem szabad kőművesek voltak, akik vándoroltak. Ez volt a kiindulás. De ők egyben művelt emberek voltak, és magukat is művelni igyekeztek, és összejöttek olyan szándékkal is, amikor egyszerűen csak a műveltségüket fejlesztették, vagy egymástól tanultak, és nem foglalkoztak a világi dolgokkal foglalkoztak, és lassan, ugye a 15. századtól kezdve csatlakoztak hozzájuk egyéb emberek is, akik nem építőmesterek voltak, és nem is foglalkoztatta őket az a titkos tudás, ami a építészethez kellett. Na, itt kezdett elkanyarodni a szakmai témától a szabadkőművesség, és amikor visszakerült az európai kontinensre a felvilágosodás idején, akkor már egy nyíltan ateista, és egyben rendkívül sok okkult dolgot magába ötvöző szervezetté vált, és az egész beavatási szertartása, különböző fokozatok, ezek mind ilyen rengeteg ilyen okkult tudást vagy okkult praktikát rejtenek magukba, de nem a szabadkőművességgel szeretnék foglalkozni. Itt egy szót emeltem ki, hogy nekik az elképzelésük a világdemokrácia volt, egy ilyen hatalomellenesség, egy okkult befolyás, és a monarchiák megdöntése volt a célja, vagy a céljai között. Akkor a következő, akikről szeretnék beszélni, az Illuminátus rend. Ez egy nagyon érdekes téma, érdemes lenne egy egész alkalmat erre fordítani, és ennek a hatásaira. Az Illuminátus rendnek a megalkotója, vagy elindítója egy Adam Weishaupt volt, aki Ingolstadtban élt, ez Bajorországban egy város, akkor egyetemi város volt, lehet, hogy most is az, és az édesapja ott volt egyetemi tanár, de hamar árvaságra jutott Adam Weishaupt, és egy másik professzor vette magához és nevelte, aki viszont szabadkőműves volt, és egy nagyon gazdag felvilágosodás korabeli könyvtára volt, de ugyanakkor rengeteg okkult irodalommal rendelkezett, és ez a kis Weishaupt egy nagyon érdeklődő fiú volt, olvasott mindent, amit lehetett, úgyhogy hogy már ilyen 10-12 éves korára annyi tudást összeszedett, hogy már talán 12 éves korában beiratkozott, vagy 15 éves korában talán beiratkozott az ottani egyetemre, és jogot és filozófiát tanult, és 1773-ban, szóval ez egy jezsuita egyetem volt, meg jezsuita iskola volt, ahova járt, de 1773-ban betiltották a jezsuitákat mindenütt a római katolikus világban, és így az egyetemen is azokat a professzorokat, akik jezsuita professzorok voltak, menesztették. És ettől már 21 néhány évesen professzor lett Weishaupt, és nagyon szerették a diákjai, egy ilyen szabad szellemben foglalkozott velük, és egyszer, ez a 76. május 1-én egy éjszaka, kimentek az erdőbe, fáklya fénynél öten, és elhatározták, hogy megalakítják az Illuminátus rendet. Ez inkább, én azt hiszem, hogy egy ilyen diákos gondolat volt, fölállították a rendszert, hogy hogy lehet belépni, 3 fokozata van, iniciálék, vagy a kezdők, aztán a minervák és az Illuminátus minervák, ez így lehet előre haladni a fokozatokban. És meglepő módon nagyon gyorsan csatlakoztak hozzá rengetegen, úgyhogy egy 4-5 év múlva már több ezer főből állt az Illuminátus rend, és már Svájcban, Franciaországban, Spanyolországban, hát és Németországban sokfele voltak sejtjeik. És ami nagyon érdekes, és ezért foglalkozok vele ilyen sokat, hogy csatlakoztak hozzájuk egyrészt az akkori uralkodó osztályból, tehát a főnemesség közül is csatlakoztak, és csatlakoztak hozzájuk hát a pénzvilágnak az emberei is. Úgyhogy nagyon hamar, ja és igen, és hát ezek között a szabadkőműves páholyoknak a vezető emberei csatlakoztak az Illuminátus rendhez. És ettől egy pillanat alatt az Illuminátus rend fölébe került a szabadkőműveseknek is, meg fölébe került a politikai hatalomnak is, meg fölébe került a pénzvilágnak is. A Rothschild nevű atyafi volt, akinek Frankfurtban volt a bankháza, ő volt a nagy támogatója ennek az Illuminátus rendnek. Tehát egy pillanat alatt az Illuminátus rend az egész fölé került. Na most egy szerencsétlenség folytán Weishaupt egy másik vezető Illuminátus atyafival sétáltak, és vihar tört ki, és a villám agyon ütötte ezt a barátját. És erre valahogy emiatt a rendőrség nyomozást kezdett, házkutatást rendezett ennél a barátjánál, és megtalálták a titkos iratokat. És addig teljesen titkosan ment minden, mindenki álnév alatt volt, a politikusok is, vagy a főnemesség is, meg a szabadkőművesek is, mindenki álnév alatt volt. Ekkor hirtelen kiderült az egész, betiltották, mindenki menekült szerteszét, idáig a történet. Így lehet tudni, hogy az Illuminátus rend 85-ben befejeződött. Na most innentől kezdve rengeteg összeesküvés elmélet van, és akár itt, ahogy említettem, a Rothschild bankház mai napig feltételezik, hogy a pénzvilág vezetői, köztük Rothschildök, a Dupont, a Kennedyek, a Onassis, és még szóval van egy 12-13 család, aki ebbe beletartozik. Ez, amiről mindenféle mendemonda van, semmi bizonyítékot nem lehet tudni, mert ha van is, teljesen titokban van. De az Illuminátus rend az így elindított egy olyan folyamatot, ami így a világkormány volt a céljuk. Az indulás egyszerűen egy ilyen felvilágosult oktatási rendszer, erre szövetkeztek ott néhányan. A céljuk akkor az volt, hogy szabad és morálisan egyenlők társadalma, és aztán ahogy lassan növekedett ez az Illuminátus társadalom, akkor végül is egy 13 fokozatból álló piramis, és ezt azt hiszem, hogy sok helyen látni, hogyha az ember rákeres erre az irodalomra, egy piramis, aminek 13 fokozata van, és legfölül van a király, beavatási szertartás van, feltétlen hűséget követelnek, és olyan, mint ahol auditálás van a szientológiánál, hogy már ők bevezették ezt, hogy aki a következő fokozatba lépett, avval elbeszélgettek, úgyhogy listát kellett leadni, hogy milyen könyvei vannak, listát kellett leadni arról, hogy kik az ellenségeik és kik a barátjaik, azt föl kellett tüntetni, hogy mik a személyiségének a gyenge pontjai és mik az erős pontjai. Ez, tehát tulajdonképpen teljesen a következő fokozat az az alatta lévőt hatalmába tartotta. Na itten, ahogy említettem, lebuktak a titkos iratokkal, és kiderült, hogy egy határozottan ateista voltak iratok, amiben az, hogy lehet az abortuszt úgy elvégezni, hogy annak ne legyenek egészségügyi következményei. Az ezoterikával, kabalával foglalkoztak, az öngyilkosság kérdésével foglalkoztak. És itten két nevet említek meg, ez a von Knigge, aki Báró Knigge, aki így fő támogatója volt mondjuk arisztokrácia részéről, és Rothschild, aki pedig a pénzt biztosította hozzá. Tehát az Illuminátus rend, és ez fogalmazták meg, hogy az államrendet a közigazgatásba beépülő tagjaik segítségével belülről fogják lebontani. Tehát ez volt az Illuminátus társaságnak, aki legalábbis hivatalosan alig egy évtizedig működött, ez volt a hivatalos, vagy a titkos terve. aztán, hogy ez éle tovább, ezt a valóságban látjuk, hogy valamilyen formában él. Na, hogy egy kicsit föllélegezzünk ebből, megy a sátáni terv, és mindenképpen el akarja az embert fordítani Istentől, de ugyanakkor az üdvterv is halad előre, és itt a 17. században, gyakorlatilag ezzel egy időben beindul a lutheránus pietista ébredés, és itt hát két, a Halley ébredés, két nevet említenék, ez a Spener, akinek a gondolata volt a bibliaórák, és megszervezte, hogy a gyülekezetekbe bibliaórákra jöjjenek össze. Addigra a reformáció olyan szempontból kiüresedett, hogy inkább ilyen elméleti, dogmatikai vitákba torkolott, és a személyes megtérés és a személyes hit háttérbe szorult, és hát Spener ennek a elősegítője volt, vagy ezt segítette elő a bibliaórákkal. És a Franke, aki pedig az evangelizációt vezette be, tehát a hitre segítést a prédikációkban, és hát a gyermekekkel foglalkozott, gyermekbibliaórákkal, árvaházakat hozott létre, a szegény gyerekekkel foglalkozott. Tehát ez volt a Halley ébredés, és a másik a Hernhuti testvérközösség. Erről sokat hallhatunk, ugye, mert a lutheránus lózunk, a bibliaolvasó kalauz, az hát most már 20 millió példányban nyomtatják. Ez úgy indult, hogy huszita eredetű protestánsoknak kellett menekülniük Csehországból, és tudták, hogy Zinzendorf egy hívő ember, és azért oda menekültek hozzá, és letelepítette őket, és ez lett ez a telep, ahova ezek a huszita telepesek érkeztek, ez lett a Hernhut, és aztán körül egyre növekedett a telep is, sokan oda költöztek, és ebből lett a lutheránus egyházon belül egy ilyen szabad egyházi mozgalom. Nem foglalkozunk vele többet, nagyon érdekes ez az egész Hernhuti történet is. És a másik vonal az már a 18. századba vezet, az pedig az angol metodista ébredés, a Wesley testvérek, meg a Whitfield, George Whitfield, ennek a munkássága. És azt gondoltam itten, ez a Szászfájcban egy ilyen szikla orom, ahol szép korlát veszi körbe a kilátó helyet, és aki oda fölmegy, az biztonságban van. A korlát nem olyan magas fal, amit nem lehetne átmászni, vagy nincs rajta, nem tudom én, szöges drót a tetején. A korlát arra van, hogy figyelmeztessen, hogy azon kívül már veszélyes. És én ilyennek látom, hogy egészen a középkorig, beleértve még az ellenreformációt is, ez valahol a korláton belül volt, és legfeljebb a korláton belül vitatkoztak egymással az emberek, hogy az Isten igazsága, hol van az Isten igazsága. És a felvilágosodással elkezdték mondani, hogy gyere ki a korláton kívülre, mászkáljál ott kinn a korláton kívül. Hát itt van egy fickó, az mondjuk valószínűleg eléggé biztonságban érzi magát ott a kötéllel, de az emberek kimentek a korláton kívülre, amit Isten azért szabott korlátot, hogy azon belül lehet biztonságban mozogni, és hát attól kezdve megvan mindig a veszély annak, hogy sorba potyognak le az emberek. És hát megvan a másik veszély annak, hogy most gyere ki és mászkáljál odakin, hogy egyszer csak mindenütt fölér egy csúcsra, és kiderül, hogy azon túl nincs semmi. Szóval azt hiszi, mint Bábel tornyánál, hogy majd az égig érünk, és egyszer csak ott a teteje, és onnan csak lefele lehet menni. Na, az illuminátus rend után a teozófia, az, látom, hogy sietni kell. A teozófia egy kimondottan okkult tudomány volt, egy kimondottan okkult társaság volt. 1875-ben jött létre, hármas célja volt, megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát, nemzetiségi, vallási, társadalmi, osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Ismerjük ezeket a fogalmakat a mai világból? Ugye? A testvériségnek egyik magvát, nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi, faji megkülönböztetés nélkül. Támogatni a vallások és bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását, vagyis keverjük össze a vallásokat. És kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben lévő erőket. Kimondottan az okkult tudományoknak a pártolása. Tehát ez volt a teozófia, és itt meg kell említeni egy kimondottan, egy médium, egy tényleg egy démonoktól megszállt asszony volt ez a Helena Blavatsky, aki, na nem foglalkozok a részletekkel, a nagyapjának a könyvtár, ő is úgy volt, hogy hamar árvaságra jutott, a nagyapjánál nevelkedett. Nagyapja szabadkőműves volt, és a könyvtárában rengeteg okkult irodalmat tanult, vagy talált, úgyhogy már nagylány korára már teljesen be volt fertőzve. Hamar megházasodott, viharos házassága volt, elvált, elkezdett utazni Európa, Közel-Kelet, Távol-Kelet, és ott minden többek között a Tibetbe is eljutott, Indiába, Tibetbe, és ezekkel a különböző vallási nézetekkel foglalkozott, és aztán Olaszországban a Garibaldi szabadságharc idején egy harcba részt vett, ez a mentánai ütközetbe, vagy csatába, és meg is sebesült, és utána, ahogy felépült, mondja el magáról, hogy volt egy okkult megvilágosodása. Egy okkult megvilágosodása, két ilyen okkult személy, olyan, mint ami az agykontrollban ma ajánlják, hogy hívjál be két tanácsadót, két ilyen okkult személy jelent meg neki, és ezek voltak a Moria és Koot Homi, és ezek diktálták neki azokat a tanokat, azokat a nézeteket, amit ő leírt, és amit széles körbe terjesztett. Ez a Moria, ez azt mondja, hogy ez az első inkarnációja 220 ezer évvel ezelőtt volt, aztán az Atlantis uralkodója volt, későbbi inkarnációi Ábrahám, az egyik napkeleti bölcs, Arthur király, Thomas Becket, Thomas More, stb. És neki volt a mondás ez, hogy Lucifer minden tudás és titkos ismeret forrása. De ez a Lucifer, ez nem az a Lucifer, ami a Bibliában nem szerepel Lucifer. Na, és Lucifer testesíti meg az életet, a gondolatot, a haladást, a civilizációt, a szabadságot, a függetlenséget. Lucifer a logosz, a kígyó, a megmentő, vagy szabadító. Tehát ezek az ő okkult tudományának, és így a teozófiának az alapgondolatai. A teozófiába bejött a szinkretizmus és ezoterika, és akkor jön egy, ugye a hatalom megszerzésének van egy ilyen szellemi háttere, összezavarni az emberek fejét, és egy ilyen semmi kapaszkodót nem jelentő zavaros tudást adni, ez volt, ami a teozófia, és az illuminátus rend jelenik meg a marxizmus-leninizmusban, ugye a világ proletáriai egyesületek, a proletár forradalom, osztály nélküli társadalom, ahol nincsenek nemek minden szerinti különbség, ahogy azt hallottuk az előbb, és itt egy Martin Malajának a könyve, a Black Book of the Communism, tehát a kommunizmus fekete könyve, abban ő úgy ítéli meg, hogy körülbelül 80-100 millió áldozata volt ennek a kísérletnek. részben éhínségek, betegségek, de hatalmas polgárháborúk és gulágok és egyebek formájában. Na viszont megint egy kicsit fellélegezhetünk, hogy miközben a sátán igyekszik összekeverni mindent, akkor jön a 18. századi metodista ébredés, után jön egy hatalmas 19. századi ébredés. Ezzel is érdemes lenne foglalkozni részletesen. Angliába, Skóciába, Írországba, Egyesült Államokba, Németországba, Hollandiába, Finnországba, Magyarországon megjelenik az ébredés. Ugye Spurgeon nevét nagyon jól ismerjük, vagy a finn paraszt profét, az az amerikai, szintén ilyen egyszerűen nagyhatású ember volt a finni, de itt Finnországban Rautalainen paraszt proféta, és hát Magyarországon pedig Mária Dorottya skót misszióval megjelent a 19. században egy nagy... Ahogy a sátán nyomul előre, Isten mindig a népének ad szabadulást, és elkezdi összeterelni a népét még szorosabban. Na tehát akkor a marxizmus után jön a New Age. Itt már benn vagyunk a múlt században, a 20. században. A New Age-nek a nagy proféta nője, hogyha ez a Blavatsky egy teljesen okkult és egy teljesen médium asszony volt, akkor ez az Alice Bailey, ez még fokozottabban. Ezeket a neveket érdemes megjegyezni, mert tényleg, ha az ember az interneten körülnéz, több tízezer hivatkozás műveikre. Na, őt csak annyit említenék meg az ő munkásságából, hogy neki is egy okkult megtapasztalása volt. Egy keresztény családban nőtt föl, egy vasárnap délelőtt ült otthon, azon a vasárnapon nem ment el a templomba, ült otthon, és egyszer csak megjelent neki egy férfi, és elkezdett vele beszélni, és aztán ez a férfi, ez egész életén keresztül megjelent mindig újra és újra, és ő diktálta le neki, ahogy elmondja, ő diktálta le neki az egész okkult tudományt, ezt az egész New Age tervet, és létrehozta itt férjhez ment, férjével együtt létrehozták ezt a Lucy's Trustot, az mai napig megy, és egy hatalmas, hatalmas kiterjedt szervezet, rengeteg alszervezettel, az ENSZ-be bent van több szervezetük, és alapvetően befolyásolja a dolgokat az ENSZ-be, és 57-be, már hamarabb megírta, de 57-be jelent meg nyomtatásba ez a The Externalization of the Hierarchy, hogy tulajdonképpen a hierarchia megjelenése, és ebben fejti ki nézeteit, hogy hogy kell átvenni a világhatalmat, hogy kell egy olyan világkormányt létrehozni, amiben hát ezeknek a nézeteknek van befolyása, és aki nem veti magát alá ennek, az egy másodrangú állampolgár. Nem tudunk foglalkozni a New Age-e, és tulajdonképpen ebben két évvel ezelőtt a Jeroboám útján témakörbe elég sokat foglalkoztam. Még egyet szeretnék megemlíteni, egy atyafit, ez a Pán-Európai Unió, ismerős névezés, ugye? A Habsburg Otto a Pán-Európai Pikniket rendezte, amikor a keletnémeteket Ausztriába átengedték. Ez a Pán-Európa gondolata, ez egy Kudenhof Kalergi nevéhez fűződik. Ez egy japán szamuráj családból származó anya, és egy osztrák-magyar monarchiából származó arisztokrata apának a gyermeke volt. És figyeljük meg ez a Practical Idealismus című könyvéből egy idézet, hogy a jövő Európáját nem az óvilág őshonos népei népesítik be, hanem egyfajta alacsonyabb rendű embertípus, amely a különböző emberi fajok kikényszerített keveredésének a nyomán jön létre, az európai nemzeteket fosszák meg önrendelkezési joguktól. Ezt 1925-ben írta le Kalergia könyvében, és ez is ugyanabba a nyomvonalba tartozik, amiben a felvilágosodás utáni szabadkőművesség, az illuminátus társaság, a teozófus társaság, a Alice Bailey és a New Age mozgalom, és ez a páneurópai gondolat. Ezek mind szépen valósulnak meg itt a háttérben. És hát elérkeztünk az atyafihoz, aki úgy elindította a gondolataimat, és az a kérdés, és azért itt a kérdőjelet az ő neve után tettem, hogy van-e soros terv. Ugye erről szól ma a vita Európa szerte, sőt Amerikától Magyarországig mindenütt, hogy van-e soros terv. A Hír TV egyik, szóval internetes Hír TV-nek egyik cikkéből olóztam ki ennyit, hogy hivatalosan olyan, hogy soros terv nem létezik, a milliárdos az utóbbi években csupán egy 6, illetve 7 pontos javaslatcsomagot publikált gazdasági lapokban a menekült válság kezelésére. Kötelező jellegük ezeknek természetesen nincsen, senkinek nem kell megfogadnia a tanácsokat. És ez valóban így van, hogy ő szaklapokban publikálta, aztán ez egy másik kérdés, hogy az Európai Uniónak a tanácsába is elmondta ezeket a gondolatait. Ezek az első, a 2015-ös 6 pontos javaslata, ez a Rebuilding the Asylum System című írása volt, és a 2006-os pedig, vagy a 2016-os pedig, hogy This is Europe's last chance to fix its refugee policy, vagy ez az utolsó lehetősége Európának, hogy a menekült politikáját rendezze. És azért, hogy lássuk is, hogy mi van ezekben, azért kiemeltem. Az EU-nak évente legalább 1 millió menedékért, ja, ez most a 2015-ös, és jegyezzük meg, 2015. szeptember 25-én hangzott el. Szeptember 25-én, ez majd fontos lesz. Az EU-nak évente legalább 1 millió menedékkérőt kell befogadnia, menekült kérőnként 15 000 eurót, ami itt zárójelbe írtam, hogy 4,5 millió forint, ez a magyar nettó átlag jövedelemnek kétszerese, csak úgy megemlítem, hogy menekültenként, menekült kérőnként 15 000 eurót, vagyis 300 forintos euróval számolva, tehát ennyit kell menekült kérőnként biztosítani az első 2 év mindegyikébe. Ez összesen 9300 milliárd forint a 2 év alatt. Ez körülbelül a Magyarország teljes költségvetésének a fele, amit az Európai Uniónak biztosítani kéne arra, hogy azt az 1 millió, évente 1 millió menekültet ellássa. Magyarország teljes költségvetésének a fele. Az EU-nak, és itten felsorolja azokat az államokat, ahol ilyen menekült táborok vannak, Libanon, Jordánia, Törökország, aztán lejjebb Tunézia, Marokkó, azt mondja, hogy a jelenleg ezekben a menekült táborokban élő 4 millió menekült támogatására évenként legalább fejenként vagy menekültenként legalább 5 000 eurót kell biztosítani. Hogyha ezt az ember összeszorozza, akkor ez 20 milliárd euró, vagyis 6 000 milliárd forint, amit szintén az Európai Uniónak kéne biztosítani, hogy azokat a menekült táborokat támogassa, ami ezekben az országokban van. Hogyha ezt a kettőt összeadjuk, ez a 20 milliárd euró, meg a És akkor így folytatódik, szóval csak az első két pont volt, és akkor így folytatódik, hogy az EU-nak azonnal meg kell kezdenie kialakítani az egységes európai menekültügyi és migrációs ügynökséget. Tehát ki kell alakítani egy egységes menekültügyi és migrációs ügynökséget. Aztán a negyedik pont, biztonságos csatornákat kell létrehozni a menedékkérőknek, azzal kezdve, hogy elszállítják őket Görögországból és Olaszországból a rendeltetési országokba. Tehát az ötödik, hogy EU által kifejlesztett műveleti és pénzügyi megoldásokat kell használni arra, hogy globális normákat lehessen megszabni a menedékkérők és a migránsok kezelésére. És a hatodik, az EU-nak szponzorként mozgósítania kell a magánszektort, az NGO-kat, tehát ezeket a nem kormányzati civil szervezeteket, és az egyházi csoportokat, és az üzleti vállalkozásokat. Tehát az, hogy ez is, hogy az EU-nak még ezen felül, amiket csinált, még szponzorként mozgósítani kell a magánszektort, ezeket a civil szervezeteket és az egyházi csoportokat. Na és avval fejezi be, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök most szintén létrehozott egy hatpontos tervet a válság kezelésére, de a terv azzal fenyeget, hogy megakasztja és eliminálja, vagy elpusztítja azt. Tehát avval fejezi be, hogy Orbán Viktor is hozott egy tervet. Azért mondtam, hogy szeptember 26, mert ha megnézzük, szeptember 23-án az Európai Unióban elmondott Orbán Viktor, hogy előadott egy hatpontos tervet, és tulajdonképpen erre válasz volt a Sorosnak a terve, mert mit mondott Orbán Viktor? Egyrészt, hogy ha a görögök nem képesek arra, hogy megvédjék a tengerüket, akkor adják át olyan szervezetnek a védelmet, akik erre képesek. Aztán a második, hogy a menekülteket és gazdasági bevándorlókat szét kell választani még a Schengeni övezeten kívül. Aztán harmadik, hogy biztonságosnak tekintett országoknak a listáját össze kell állítani, és az első biztonságos országban kell fogadni a menekülteket, és nem beengedni. Az új pénzügyi források érdekében, ez majd jön egy későbbi soros terv, hogy az új pénzügyi források érdekében minden tagállam növelje meg 1%-kal a befizetését, és csökkentsenek minden kiadást 1%-kal. És ez 3 milliárd eurót jelent évente, és ezeket az 1%-okat addig kell növelni, amíg nincs elegendő forrás. Tehát ez azt jelenteni, hogy az országok a méretüknek megfelelően fizessenek be, és azért Magyarországnak 1-2% a teljes az európai költségvetéshez való hozzájárulása. Tehát az, hogy a méret és anyagi helyzet szerint fizessenek be az országok. És kiemelt partnerséget kell kialakítani Törökországgal és Oroszországgal. És a hatodik, hogy és ez volt, ami aztán az ENSZ-be is elmondott Orbán Viktor, hogy úgynevezett világkontingenst, világkvótákat kell létrehozni, vagyis hogy az egész világot vonják be a menekültválság kezelésébe. Ez ne Európának a gondja legyen, vagy ne Európának a felelőssége legyen, hogy minden terhét ennek viseli, hogy az egész világot vonják be ennek a kezelésébe, és Magyarország a CSU által javasolt kontingens alapú, szóval ez a lényege, hogy az egész világ szálljon be ennek a megoldásába. És akkor erre egy év múlva megint jelentkezett Soros, és ez itt már nagyon-nagyon ott talán jobban látni, nagyon kevéssé látni. Inkább csak elmondom. Két gondolata volt. vagy három. Tulajdonképpen reflektált Orbán Viktornak az egy évvel korábbi javaslataira, és az 1 millióról 300 000-re csökkentette le, hogy mennyit kell Európának befogadnia. Viszont azt mondta, hogy ahhoz, hogy kezelni tudja Európa ezt a helyzetet, és figyeljünk, mert itt van azt hiszem az egésznek a trükkje, hogy ahhoz, hogy Európa ezt a helyzetet kezelni tudja, ehhez egy hirtelen pénzügyi injekcióra van szüksége, ezért évente 30 milliárd eurót vegyen föl, mert az Európai Uniónak még nincs kihasználva a hitelkerete. Az egyes országok külön-külön el vannak adósodva, de mint Európai Unió még nem vett föl kölcsönöket. Vegyen föl évente 30 milliárd eurót, és akkor meg tudja oldani, és ebben nagyon jó fog járni mindenki, főleg azt hiszem, akitől fölveszi a kölcsönt. Tehát ez volt, ami úgy azt mondom, hogy a lényegét tekintette, itt úgy már itt ebben a második javaslatban előjött a lényeg, és azt mondja, hogy itt még, hogy ezért nagyon lényeges, ezt aláhúztam, hogy a harmadik pont, hogy a menekültek elhelyezésének önkéntes alapon kell végbe mennie. Érdekes módon ezt nem szokták emlegetni most, ezt elfelejtették neki. Önkéntes alapon kell végbe menni. Jó, a többit akkor itten nem olvasom föl, mert nehéz is látni. No, és akkor kérdés, hogy van soros terv, vagy nincs soros terv, és azt mondom, hogy nincs soros terv. Nincs, mert ez nem az ő terve. Ő egyszerűen csak egy médium ebben, vagy egy közvetítő, egy postás ebben az egészben, és ez elindult a felvilágosodásnál, legalábbis így én onnan indítottam most el a gondolatmenetet, épül föl lépésről lépésre, megy előre ez a terv. Most éppen ő a Soros, aki ezt előadja, és aki most nyomja bele a pénzt. De tulajdonképpen ez nem az ő terve, nem ő javaslatokat adott avval a háttérrel, ami hátteret itten láttunk eddig. Na hát, eddig láttuk a lefele szálló ágat, még itt legvégül nézzünk meg azért egy kis vigasztalást is, hogy megy tovább az ütvterv, legfeljebb magát zárja ki belőle Európa, és ahogy látjuk, hogy Kínában, Dél-Koreában, de Afrikában, Dél-Amerikában hatalmas ébredés van, nem mindig a szájízünk szerint való, mert főleg mondjuk Dél-Amerikában erősen karizmatikus hatással, de minden esetre tömegek válnak keresztényé. Én azt hiszem, hogy az már gyógyítható, hogyha valaki. És hát emlékezzünk meg a 20. századi magyar ébredésről is, és ebben már tényleg csak fölvillantok neveket. Indult a 19.-20. század fordulóján ez a Biberauer, Tivadar, Szabó Aladár, Szilassi Aladár, akik indultak az akkor friss Betániával, ez a Betánia CE szervezettel, de a KIE a nevükhöz fűződik, a vasárnapi iskolás szervezet a nevükhöz fűződik, aztán Forgács Gyula, a Belmisszió, aztán ő nevéhez fűződik a MEGDESZ, aztán Baltazár Dezső, akinek a nevéhez az Országos Református Presbiteri Szövetség, ami a Magyar Református Presbiteri Szövetségként újjáalakult 1990-ben. A Református Nőszövetség akkoriban indul. Dobos Károly nevét kell megemlítenünk, akinek a nevéhez fűződik az SDG, aztán itt a 40-es évek, 1940-es évek nagy betániai ébredése, Szikszai Béni nevét emelném ki, sok egyéb nevet lehetne kiemelni. Aztán Traus Liza nevét említeném meg, és a Magyar Belmissziói Szövetség, Társaság, ez sajnos nagyon halvány. Ez a Belmisszió Torbágy magyarul. És végül még megemlíteném, akik a gyülekezetünk közelében voltak, és hát a 20. század második felének ébredéseiben nagy hatással voltak. Jó Sándor, Cseri Kálmán, Sipos Ete Álmos, Pálhegyi Ferenc testvérünket. Na és akkor itt van a kétféle terv. Egyrészt Isten terve, az üdvterv halad előre, minden akadály ellenére, és közben a sátán igyekszik mindig gáncsokat bevetni, de hisszük, hogy a céljához fog érni Isten terve, és köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet is, hogy ezt a sok-sok műszaki problémát itten türelemmel kivárták. Na, szépen, vessünk véget. Úgyhogy akkor fejezzük be egy úrimádság elmondásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönöm a türelmet, és tessenek végig gondolni ezeket a